8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az Európai Unió tagállamai közül a legelkötelezettebben támogatja a bővítést és Törökország mielőbbi felvételét. A folyamat sajnálatos módon megrekedt a 2000-es évek elején. Nekünk magyaroknak az a meggyőződésünk, hogy nem csupán Törökországnak van szüksége Európára, hanem Európának is szüksége van Törökországra, mondta Kövér László. Kiemelte, Magyarország ezt nem csupán az összeurópai érdekek mentén tartja fontosnak, hanem saját nemzeti érdekeink szempontjából is kulcskérdésnek tekinti a mielőbbi bővítést. Azt látják, hogy Törökország hasonlóképpen a balkáni államokhoz azoknak a táborát erősíteni az Európai Unióban, akik a közösségre nehezedő kihívásokra olyan válaszokat szeretnének adni, amelyek a nemzeti szuverenitáson, Európa sokszínűségének megőrzésén alapulnak, fogalmazott Kövér László. Magyarországon folytatja munkáját Endrődi Gergely kutatófizikus, a Bielefeldi Egyetem professzora a Research Grand Hungary program keretében, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. A magyar tudomány aranycsapatát építjük a Research Grand Hungary programban. Az első tudós, aki visszatér, hogy Magyarországon folytassa kutatásait, Endrődi Gergely elméleti részecske fizikus, aki a világegyetem keletkezését vizsgálja, hangsúlyozta Hankó Balázs. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, a miniszter tudománypolitikai főtanácsadója szerint versenyképesség nélkül, tudományos kutatás és technológia fejlesztés nélkül nincs jövő. Meg kell teremteni, hogy megfelelő számú élvonalbeli kutató versenyképes körülmények között végezzen világszínvonalú munkát Magyarországon, hangsúlyozta. Endrődi Gergely kutatófizikus elmondta, elméleti részecske fizikával foglalkozik, és a világegyetem kialakulását, a csillagok felépülését, az anyag mikroszkópikus szerkezetét vizsgálja. Speciális területe a rácstér elmélet, tette hozzá a fizikus, aki novemberben kezdi meg munkáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán. A családtámogatás kiemelt területeként jelölte meg a bölcsődei hálózat fejlesztését a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten egy Európai Uniós projekt nyitó rendezvényén. Kon Zsófia kiemelte, szeptembertől újra igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz. A Magyar Államkincstárnál igényelhető támogatással a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését kívánják segíteni. A támogatási forma történetében ez az első alkalom, hogy azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el, közölte az államtitkár. Hozzátette, továbbra is jogosultak a támogatásra azok, akiknek gyermekei mini bölcsődét, családi bölcsődét, munkahelyi bölcsődét vagy napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe. A támogatást vidéken élők vehetik igénybe. A projekt 5,5 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. A kis- és középvállalkozások támogatása is fontos kérdés lesz a hamarosan induló nemzeti konzultációban, mondta Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Elmondta, ahhoz, hogy a jövőben is sikeresek legyünk, új gazdaságpolitikára és új eszközökre van szükség. Brüsszel bele akarja kényszeríteni hazánkat egy gazdasági hidegháborúba, azt akarják, hogy adjuk fel függetlenségünket. A kormány ezért arról döntött, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb kérdéseiről megkérdezi a magyarokat és nemzeti konzultációt indít, tette hozzá. A politikus úgy fogalmazott, a célokat kijelöltük, jövőre uniós átlag feletti gazdasági növekedést, a bérek vásárló erejének növelését, megfizethető lakást és a kis- és középvállalkozások megerősítését szeretnénk elérni, ehhez pedig új gazdaságpolitikára és új eszközökre van szükség, fogalmazott. Sport. Az Európai Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága majdnem 24 millió forintos büntetést szabott ki a Ferencvárosra, az Anderlecht vendégeként játszott szeptemberi Európa Liga mérkőzésen történtek miatt. Az UEFA közleménye szerint a magyar bajnok csapattagjainak helytelen magatartásáért 9000 eurós, a zöld-fehér szurkolók által a stadionban okozott károkért 10,5 ezer eurós, a pirotechnikai eszközök használatáért pedig 40 ezer eurós pénzbüntetés lesz kénytelen megfizetni a Ferencváros. Végül az időjárásról. A Dunántúlon is vékonyodik, csökken a felhőzet, délután inkább csak fátyol felhők szűrik a napsütést. Keleten derült, napos időre számíthatunk. Napközben 13 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. október 19-e van, szombat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bércesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Matthew L. Jacobsontól származik, és így hangzik: minden gyermek mögött, aki hisz magában, el valaki, aki először hitt benne. A folytatásból kiderül, mivel ránk a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk, ebben Szendrei Mihállyal, a Miskolc és térsége turisztikai egyesület elnökével beszélgetünk a Miskolc-tapolcai barlangfürdő bezárása utáni helyzetről. Következzen egy részlet az adásból.
A belföldieket tekintve Budapest és Pest megye az a legnagyobb küldő terület, onnan érkezik a legtöbb turista. Ez azt gondolom, hogy mivel a környező megyékből is érkeznek a második, harmadik helyen, szomszédos megyékből, tehát Miskolc továbbra is talán a fürdőturizmusa mellett a hivatásturizmusa az, ami a legmagasabb arányt képviseli a teljes portfólióban, hogyha a turisztikai piacot nézzük. Ez lehet az oka annak, hogy például a Miskolc-tapolcai szálláshelyeken kívül a többi szálláshelyet nem rengette meg a barlangfürdő bezárása.
9-től híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Mai műsorunkban a cigánypasztorációs referensek Miskolcon és Sajó Petriben megrendezett találkozójáról hozunk három előadás részletet. Előbb Makai László atya beszél a Miskolc-tapolcai Roma szakkollégiumról, majd Csiszárik Jánosné Erzsébet, a Miskolci Egyházmegye tanoda referense a program főbb céljait, eszközeit és eredményeit ismerteti. Adásunk végén pedig Balogh Győző atya beszél a cigánypasztorációról. Ajánlunkban őt hallják.
szükséges felkelteni bennük a nomád gyökereknek a vágyát, hogy megismerjék, visszatérjenek, ezért az aránymutatók, a kimozdítása kényelmesből, ez borzasztóan fontos, esetleg azért is, hogy más közösségeket megismerjenek, hogy pozitív példát merítsenek. És ami nagyon tetszik nála, egy egyedi a környezetünkben, a Csereháti görögkatolikus tudás műhely elnevezési kulturális és egyházi kezdeményezésbe igyekeznek, ami azért jött létre, hogy ne menjenek el az emberek, maradjanak helyben, meg tudják tartani a kultúrájukat, értékfelismerő közösség legyenek.
Kilátó című regionális műsorunkban az Ars Sacra Fesztivál egyik budapesti eseményét idézzük fel. Joel Zoltán András, az ELTE doktorandusza szólal meg ajánlónkban.
Ha először meghallja valaki, hogy hit a hatalom árnyékába, talán mindenkinek a 20. század jut elsőre az eszébe, mert hogy ez van hozzánk legközelebb, és egy olyan korszak, ami nagyon erősen rányomta a bélyegét a vallásnak a világára, tényleg árnyékba helyezte ezt. Viszont szerettem volna egy olyan átfogó képet adni, ami az ókortól kezdődően felrajzol egy ívet, hogy mikor, hogyan viszonyult a hatalom a különböző vallásokhoz.
Napról napra című regionális műsorunkban kiderül, hogy október 16-a a kenyér világnapja volt. A mai adásban ezen apropóból beszélget a kenyérről Farkas Ferencné gyakorlóházi asszonnyal, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
10 órától a hírek, majd kezdődik Itt élünk című adásunk. Ma Sarudot és Tisza örvényt vesszük utunkba. Sarudon a Kukorisza Fesztivál kapcsán megismerhetik az újonnan megválasztott polgármestert, Örvényben, a templom dombon pedig az ottani ásatásokról dr. Mester Edit múzeum igazgató beszél. Ajánlónkban is őt hallják.
Örvény lett a víz, igen, tehát biztos, hogy erre utal. Ugye ez egy kanyar, ez is a Tiszának egy kanyarja, és azért is nyilván akkor a víz ugye turbulenciájánál fogva lehettek itt örvények, de ez volt a biztonságos átkelőhely abban az időben. Ugye most a folyószabályozás az rengeteg mindent átalakított, de ugye látjuk a régi térképeken, azért az 1700-as évekből már vannak térképek, és azokon is látszik, hogy ez már egy régi kanyar, ami már lefűződött, ami már le van vágva, nem használják, de és utána a folyó tovább folyik.
11 órától hírek, majd kezdődik Megmaradni című műsorunk. A mai adásban befejező részéhez érkezünk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünknek, és foglalkozunk még Kárpátalja vasúthálózatával is. Most Vári Fábián Lászlót hallják.
Mire meg kellett volna, hogy valósuljon a népszavazást követően, ugye nagyon nagy arányban döntöttek az emberek amellett, hogy támogatják. Akkorára megalakult egy ukrán nacionalista csoport Kárpátalján is, akik tüntettek, körbevették a megyei tanács épületét, ahol a elsődleges határozatot meg kellett volna hozni, hogy tovább küldjék Kijevbe, a parlament elé, és azt mondták, addig ki nem jönnek a képviselők, amíg ezt le nem veszik a napirendről ezt a kérdést.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Vas István a Teremtőhöz című költeményét Fehér István mondja majd el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon átviszem a kedvesem, át a Balaton viszem, de gumimatracom, se de gumimatracom, hi-hi-hi-hi. fákon alig állik tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon, vízi biciklin, sede vízi biciklin, hínár, koszorú a fején. Nézem, hogyan úszik felé, egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Szamba! Büfésorban utolsó a nagybácsi, mellé álltam szandálomba szambázni, de palacsinta olyan édes, olyan sok, kakaósak, lekvárosak, túrósok. Büfésorban első lett a nagybácsi, érdemes volt a sorunkat kivárni, de palacsinta olyan édes, olyan sok, kakaósak, lekvárosak, túrósok. Laton, Laton, Balaton, átemezünk a tavon, de a tavon átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de vízi biciklin.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Reggeli beszélgetés című műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál a szerkesztő Molnár András beszél. Mai adásunkban a turizmus lesz a témánk, pontosabban a miskolci turizmus jelenéről és jövőjéről beszélgetek Szendrei Mihállyal, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnökével, a barlangfürdő bezárása utáni helyzetről is. Fogadják szeretettel, hamarosan kezdünk. Szendrei Mihályt, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület vezetőjét, elnökét köszöntöm szeretettel a Zoom vonal túlsó végén. Szervusz!
Szervusz!
A beszélgetés előtt arra kértelek, hogy a miskolci turizmus jelenéről és jövőjéről beszélgessünk. Ha a jelenről beszélünk, mindenképp meg kell említenünk a szeptember elejé katasztrófát, a barlangfürdő leégését. Te hogy látod a jelen? Tehát a turisztikában mekkora kárt okozott, és meddig fog ezt tartani ez az állapot?
Hát nehéz azért pontosan megítélni, egy biztos, hogy olyan nagyon új információt nem fogok mondani azzal, hogy a tapolcai vendégforgalmat, a szállásadók forgalmát mindenképpen jelenleg is és eddig is megrengette, és természetesen az is elképzelhető mindenki számára, hogy egy olyan helyzet, mondjuk egy tapolca, Miskolc-Tapolca esetében, ahol a fürdőturizmusra építenek, érthető módon, hiszen több milliárdból épült Ellipszum strandfürdő, és a folyamatos ugye a barlangfürdő fejlesztése is a Tapolca parkkal együtt. Tehát értelemszerű, hogy amikor a leghangsúlyosabb, a legnagyobb zászlós hajója a barlangfürdő ilyen módon bezár, és hosszú időre bezár, akkor ennek súlyos hatása lehet. Az elmúlt években már több alkalommal bezárt, és minden alkalommal határozottan érezhető következménye volt a vendégészakák számában, hogy ugye bezárt a fürdő, még ha rövid időre is. Ez a mostani bezárás még súlyosabb lehet, mint az előző kettő. Természetesen mindenki igyekszik valahogy kompenzálni részben az ide érkező vendégeket, részben pedig akár a helyi lakosságot is, általában Miskolc jó hírét valahogy helyre hozni, és valahogy továbbra is ide invitálni a vendégeket, látogatókat, annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az a veszteség, amit a barlangfürdő bezárása miatt elviselnek a szállásadók, leginkább a szállásadók, de persze vannak mások is, tehát itt azért nem csak a szállásadókról van szó. Viszont egyelőre én azt mondom, hogy még talán fokozódik az a helyzet, amiben eddig voltunk, hiszen még nem látszik a vége. Tehát nem látszik az, hogy a barlangfürdő részben akár mikor tudna nyitni. Tehát mikor van az a dátum, amikor azt mondhatjuk, hogy legalább a fürdő részleg, legalább az az épület, ahol a fürdő van, legalább az meg tud nyitni. Ez egy nagyon fontos eleme az egész helyzetnek, hiszen minél tovább van zárva egy fürdő, annál több vendéget, törzsvendéget, visszatérő vendéget, partnert bukik. Tehát értelemszerű, hogy van egy időfaktora az egész helyzetben, amellett, hogy mindenki persze arra is törekszik, hogy egy ilyen helyzetben forrásokat találjunk arra is, hogy a fürdő még vonzóbb legyen a jövőben, még fejlettebb legyen, még több attrakcióval, vonzerővel rendelkezzen, és persze még fenntarthatóbb legyen, még gazdaságosabb legyen a működése. Tehát ezeket együtt kell kezelni, így aztán ez egy igen komplex feladat, de hát értelemszerű, hogy a szállásadók jelenleg is egy olyan helyzetben vannak, hogy igyekeznek partnereket találni arra, hogy hogyan egyeztessünk arról, hogy ezt az átmeneti időszakot együtt tudjuk összefogással átvészelni.
Látsz esélyt arra, hogy jövő nyáron akár részben kinyit? Mondtad, hogy nincsenek erről hírek, de te láttad a helyszínt, a károkat?
Persze, voltam kint személyesen is. Ezt lehet tehát szakértői szemmel nem tudom megítélni, mert nem vagyok, hogy mondjam, nem ismerem a épületnek a gépészeti szerkezetét és egyáltalán a üzemeltetés feltételeit, de azt azért szabad szemmel is lehetett látni, hogy a kezdeti pánikhoz képest, ami ugye a teljes leégés volt, néha ilyen hírek is voltak, azért ahhoz képest jóval-jóval enyhébb a kár. Természetesen az nem azt jelenti, hogy nincs kár, vagy hogy olyan minimális, hogy csak kitakarítunk és nyitunk, hiszen a tetőszerkezet nagy része megsemmisült, és az ott azért nem csak tetőszerkezet volt, hanem gépészeti elemek is, de ezt én nem tudom megítélni, hogy ez milyen kárt jelent se összegben, se az üzemeltetés feltételeiben. Nyilvánvalóan az viszont jó hír, hogy időzőjelben csak a tetőszerkezet sérült, vagy károsult, vagy égett le, és ebben az esetben talán bízunk benne, hogy rövid időn belül helyre lehet állítani legalább a fürdőnek, fürdőrészlegnek a épületét, hogy azt tudjon üzemelni akár egy ilyen feltételes módban is, tehát hogy lehet, hogy nem a végleges állapotában, mivel a károk jelentős része, nagyobb százaléka az akvaterápia épületét érintette, tehát sokkal gyorsabban és könnyebben használhatóvá lehet tenni a fürdő épületét. Ez persze csak az én időzőben laikus megítélésem, de ez a szolgáltatók vágya is, hogy reménye is, hogy a fürdő, legalább a fürdő részleg, az meg tudjon nyitni annak érdekében, hogy minél kevesebb vendéget veszítsünk, hiszen a vendégeket elsősorban a fürdőzés érdekli, fürdőzés miatt jönnek Miskolcra, nem csupán az akvaterápia miatt, amellett, hogy persze arra is szükség van. Egyébként sajtóinformációk is egyébként minket is tájékoztattak arról a fürdő vezetése, a Miskolci Fürdő Kft. Vezetése, hogy az üzemeltetés során az akvaterápia szolgáltatásainak jelentős része az átkerül más helyszínekre, tehát biztosítják ezeket a szolgáltatásokat, de nem a fürdő épületében, nem a akvaterápia épületében. Hát ezek olyan megoldások, amik persze semminél jobbak, de azért azt tudni kell, hogy értelemszerűen egy ideérkező turista, klasszikus turista, akár belföldi, akár külföldi azért pihenni akar, ideális helyszíneket akar, és nem ilyen szükségmegoldásokat. Tehát ezek még egyszer mondom, annál jobb, hogy nem teszünk semmit, de igazából a legfontosabb a szolgáltatók szempontjából, hogy évvégére legalább részlegesen nyisson meg a fürdő. Ez a reményük, ez a vágyuk.
A leégés előtti állapotról beszéljünk, tehát a turizmus állapotáról, tehát milyen nyarat zárt Miskolc városa, te hogyan látod?
Hát az, hogy én hogyan látom, ugye én is szolgáltató vagyok, egy éttermes szállodát üzemeltetek a történelmi vason, és egy kicsit más a helyzetem, mint a tapolcaiaknak, és más kategóriában is működök, tehát nem az a elsődleges, hogy én mit gondolok, de nyilván az ígyutazunk.hu-n bárki elolvashatja azokat az adatokat, tehát ezek nyilvános adatok, amik már fent vannak az augusztusi adatokkal, és az augusztusi adatok azt mutatják, hogy mind a Mátra-Bükk régióban, desztinációban, mi pedig Miskolc alapvetően nem javult. Tehát nem tudott jelentősen növekedni, igaz, hogy nem is csökkent jelentősen. Tehát jelenleg egy ilyen minimális 1-2 százalékos csökkenésben van a vendégészakák száma, és hát a top 10-es mezőnyből, ha nézzük az országos vidéki városokat, akkor a 10. helyezett Eger lett 94 ezer körüli vendégészakával. Nekünk 74 ezer körül van a vendégészakánk száma. Tehát ha egy augusztus nézünk, akkor az látszik, hogy talán még Eger is elhúz mellettünk, és bár az előző évhez képest ez nem egy jelentős visszaesés, de azt gondolom, hogy növekednünk kellene, és természetesen egy befejezetlen Avas beruházás és egy befejezetlen Diósgyőri vár beruházással nem tudunk jelentős növekedést elérni. Tehát ezt, hogyha így tényszerűen nézzük, de annak is örülhet végül is akár az ágazat, hogy ezek nélkül nem jelentős veszteséggel kell számolnunk, hanem tartjuk azokat a számainkat, amit eddig elértünk. Még hogyha egy Egerhez képest is ezek egy kicsit szerényebb számok. Ez azt jelenti, hogy egyébként, hogyha vendégészakák eloszlását nézem ezekben a statisztikákban, a ENTAK adatok szerint kezd kiegyenlítődni a szállodáknak és a egyéb és magánszálláshelyeknek a kihasználtsága. Ez azt jelenti, hogy az embereknek nagyjából a egyik fele az szállodákban, a másik fele egyéb és magánszálláshelyekben megy. Összességében 40-40% körüli egyébként az eloszlás, és tehát ha az összes szálláshely típust vesszük, ez azt jelenti, hogy egyrészt nőtt a egyéb is magánszálláshelyeknek a száma, másrészt annak típusa is, annak minősége is nőtt, annak kategóriája is nőtt, és így a vendégek most már előszeretettel választják az egyéb is magánszálláshelyeket is utazásaik során, legalábbis Miskolcon mindenképpen, de ez a többi vidéki városra is egyébként jellemző tendencia. A utazás, az ideutazók eloszlását, bel- és külföldiek arányát tekintve, hát a legtöbb vidéki városban egyébként nőtt a belföldi, és általában vagy minimálisan nőtt a külföldi, vagy csökkent a külföldiek aránya. Tehát a vidéki városok még mindig inkább a belföldi turistákra céloznak. Miskolc esetében minimálisan csökkent mind a bel, mind a külföldiek aránya, de egymáshoz képesti aránya nem változott. Tehát maradt az a durván 80% körüli belföldi és egy 20% külföldi vendégészak arány. Ez egyébként már évek óta egy ilyen beállt arány, jelentősen nem változik. A legtöbb vendégészakát egyébként a lengyel turisták hozták, ami egy üdvözlendő dolog. Úgy tűnik, hogy a lengyel turistáknak Miskolc és térsége egy jó és érdekes desztináció. Szeretettel jönnek erre, csoportosan is, nem csak egyénileg, és azt gondolom, hogy ez a jövőben is lehet egy fő prioritás, hogy a lengyel piacot kell főleg céloznunk. Ezután következik természetesen a környező országok piacai, a szlovák, a román, a cseh piac, és persze Németország még mindig benne van mondjuk a top 5-es küldő országban. A belföldieket tekintve Budapest és Pest megye az a legnagyobb küldő terület, onnan érkezik a legtöbb turista. Ez azt gondolom, hogy mivel a környező megyékből is érkeznek a második, harmadik helyen, szomszédos megyékből, tehát Miskolc továbbra is talán a fürdőturizmusa mellett a hivatás turizmusa az, ami a legmagasabb arányt képviseli a teljes portfólióban, hogyha a turisztikai piacot nézzük. Ez lehet az oka annak, hogy például a Miskolc-tapolcai szálláshelyeken kívül a többi szálláshelyet nem rengette meg a barlangfürdő bezárása.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki oda szól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, ahol nem jár, senki nem vár, mindenki a játékból kiáll.
Thank you.
eső növeszti rég, így lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a két elem, oda várlak én szívesen, gyere, nem vagyok idegen.
Beszélgetőtársam Szendrei Mihály, a Miskolci és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke. Ebben a helyzetben mik lehetnek a kitörési pontok, tehát a nagy beruházások befejezése az egyik, mint említette, de mi mindennel tudnánk vagy tudunk tenni akár a városvezetés a turizmus fellendítéséért?
Hát ha az infrastruktúrát nézzük, akkor természetesen itt mindig a nagy attrakciókat kell említeni. Ugye ez, amit már te is említettél, hogy a Diósgyőri vár, az Avasi kilátó is környéke, akár a Lilafüred és a Tapolca további fejlesztései, belváros, tehát ezek azok, amik természetesen olyan pontok, amiket így is úgy is ezt mindenképpen fejleszteni kell. Talán még versenyképesebbé lehet tenni a Miskolc-Tapolca strandot is, tehát azért vannak itt jelentős beruházás igényű fejlesztések a jövőben, de vannak olyan területek is, amire muszáj, hogy koncentráljon a város, hiszen egyrészt automatikusan jelentkezik erre egy igény, ilyen például a sportturizmus, a hivatásturizmus, a borturizmus, fesztiválturizmus, kulturális turizmus, és ezekre ugyanúgy hangsúlyt kell tenni, és még egyébként sorolhatnám, tehát akár a vallási turizmust is ide lehet hozni. Vannak olyan területek, amelyek kisebb vendégészaka számot mozdítanak meg, vannak olyanok, amikben nagyon erős potenciál van, de nem lehet úgy gondolkozni a turizmusról, hogy csak a nagy attrakciókat veszük figyelembe, és hagyjuk, hogy ementén sodródjon a város. Én azt gondolom, hogy van a városnak nagyon sok potenciálja, nagyon sok olyan adottsága, ami még nincs kiaknázva, és van olyan, ami ugyan működik, de még jobbá lehet tenni, még hatékonyabbá lehet tenni, még többet ki lehet belőle hozni. Szerintem a jövőben egy szakértői csapat mindenképpen hasznos lesz, hogyha a városvezetés a turizmust egy kitörési pontnak tekinti, akkor természetesen ott is ennek a szakértői hátterét meg kell teremteni, és meg kell azt is lépni, hogy a turizmus ne csak szavakban, hanem tettekben is látszódjon, hogy egy tudatos munka folyjon a tekintetben, hogy amit említettem, ezek a területek haladjanak és eredményt és sikert hozzanak. A turizmus önmagában nem csak a pénzről szól, és ha sikerül azt a fejekbe ültetni, egyébként a szolgáltatók fejébe is, de leginkább a városvezetők, és az itt élő lakosok fejébe ültetni, hogy a turizmus az nem önmagában arról szól, hogy munkahelyeket teremtünk, és beruházások jönnek létre, és mondjuk új szállodák, stb., hanem arról szól, hogy a várost hogyan tudjuk vonzóbbá tenni annak érdekében, hogy az itt élők jobban érezzék magukat, és tudjuk csökkenteni az elvándorlást. Tehát a turizmusnak közvetlen hatása van arra, hogy a itt élők hogyan érzik magukat a városban. És természetesen, ha rosszul érzik magukat, akkor a turista is kevésbé fog ide jönni, mert olyan helyre szeret menni egy turista, ahol a városlakók jól érzik magukat, hiszen akkor fogja ő is azt mondani, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy miért érzi jól magát, mi az, amit ő szeret a városában, és kíváncsi vagyok, hogy ők ezt hogy élik meg. Innentől kezdve a legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat az identitás elemeket, amitől a miskolciak, tágabb értelemben borsodiak, másabbak, mint a többi város, a többi terület, és mitől vagyunk mi különbözőek, pozitív értelemben, mik azok a sajátosságok, identitások, amivel mi meg tudjuk magunkat különböztetni, és amire mások is kíváncsiak lehetnek. És ezt kell beleépíteni mindenbe. Ezt kell beleépíteni egy attrakcióba, ezt kell beleépíteni egy szolgáltatáscsomagba, ezt kell beleépíteni akár egy konferencia elemébe is. Mondok egy példát. Vannak fesztiválok. Sok fesztiválunk volt egyébként. Lehet, hogy talán minden héten volt a nyáron fesztiválunk, amit fesztiválnak hívtunk. De mégis ugye a Miskolci Kocsonya Fesztivál talán a legnagyobb fesztiválunk és a legjelentősebb. De miért az lett a legjelentősebb? Lehet mondani, hogy a mondjuk ügyesek a fesztivál szervezők, ami kétségtelen, de azért van egy olyan alap, amiből ki tud mindenki indulni, ami ezt tud csatlakozni, ez pedig a Kocsonya legendája. És persze ez kapcsolódó béka szimbólum. És innentől kezdve ez az egész tud működni itthon, hazai piacon és a nemzetközi piacon is. A városlakók pedig a sajátjuknak érzik. Azt érzik, hogy ez azért mégiscsak az övék, ez mégiscsak az ő legendájuk, mégiscsak az ittenieknek a sajátossága. És innentől, mik a hasonló elemei vannak ennek a fesztiválnak, mint más fesztiváloknak, akkor is különbözik a többitől, mert lehet bele, és bele is csempészik azokat az elemeket, ami máshol nincs, mint például a Kocsonya. Tehát ezt kell tudatosítani, és hogyha ilyen formában tudunk gondolkodni, hogy a helyi értékeket, kulturális értékeket, építészeti értékeket tudjuk felerősíteni, és ezt megmutatni a ide látogatóknak, akkor sokkal sikeresebbek leszünk. Ez most így nagyon körvonalazott, vagy általánosított vélemény, de ez a lényeg is, hogy ezt hogyan tudjuk kihasználni a mi egyesületünk, például legutóbb civil udvart szervezett, ahol helyettes államtitkár szinten volt képviselve a jelenlegi kormány is, és sikerült olyan még támogatást is szereznünk a helyi civileknek, ahogy a saját projektjeiket meg tudják indítani, ami tipikusan erre épít, tehát itt a civil szervezetekre is ugyanúgy szükség van, és elengedhetetlen, ami a helyi civileket jelenti, a lakosságot jelenti. Tehát, hogy be kell őket vonni ebbe a működésbe, ebbe az építésben, és nagyon örülünk, hogy egy olyan rendezvényt tudtunk szervezni, ahol a helyi szolgáltatókat is bevontuk a civilekkel, hiszen a helyi szolgáltatók véleményezték a civilek, civil szervezeteknek a projektjeit. Ez egy nagyon érdekes ilyen első kezdeményezőként egy ilyen projektszintű esemény volt, és nagyon sikeres volt, úgyhogy bízom benne, hogy ezt jövőre is meg tudjuk szervezni, és már megyünk is a következő rendezvényünkre, ami az innovációs nap, ami megint csak hasonló, csak itt most már az üzleti világból próbálunk meríteni, és olyan partnereket próbálunk összekapcsolni a turizmus szereplőivel, akik innovációban működnek, tehát hogy új termékeket, új elképzeléseket, kreatív elképzeléseket hoznak létre, hogy a versenyképességünket meg tudjuk őrizni, javítani tudjuk, illetve akár piacvezetők legyünk bizonyos területeken. Tehát, hogyha olyan kisvárosról van szó, vidéki városról, mint Miskolc, akkor azzal is számolni kell, hogyha ugyanazt csináljuk, mint a többi, akkor nem biztos, hogy versenyképesek leszünk. Kell csinálni olyan megoldásokat, kell olyan nézőpontokat felvenni, amit esetleg más városok, más szakemberei nem vesznek fel. Erre szervezzük az innovációs napot, hogy erről beszélgessünk, és nem csak beszélgetünk róla, hanem idehozzuk Budapestről, Miskolcról és környékéről azokat az innovátorokat, akik ebbe eleben működnek, és megpróbáljuk összehozni a turisztikai szereplőkkel, hogy együttműködjenek, és használják ki ezeket a lehetőségeket. Ezt is egyébként hagyományteremtő móddal szervezzük, bízunk benne, hogy minden éven meg fogjuk tudni ezt szervezni, és ezt a Miskolc város önkormányzata és a Borsod megyei parkomra támogatásával tesszük egyébként.
Turista szemmel te hogyan látod országos viszonylatban drága város Miskolc?
Erre adatok kellenének, nincsenek olyan adataim, hogy összehasonlítva a többi várossal mi drága városnak számítunk-e. Én szerintem semmivel sem vagyunk drágábbak, mint más város. Ez biztos, miért is lennénk. A szálláshelyeket tekintve például jelenleg jóval olcsóbbak vagyunk, mint más város, már az alacsony kihasználtság miatt is. De szerintem nem az a fontos, hogy mennyibe kerül. Nem olyan régen voltam Sátoraljaújhelyen, a Nemzeti Összetartozás hídján, és csak azért, hogy átmenjünk, ugye 5000 forintot kell fizetni, és az emberek rengetegen ellátogatnak erre a hídra. Ennek ellenére. Tehát nem biztos, hogy itt azzal kell foglalkozni, nyilván egy bizonyos észszerű határon belül, hogy mennyibe kerül, hanem hogy elég értékes-e a látogatónak, hogy ide jöjjön érte. És amikor egy barlangfürdőről beszélünk, ez egy nagyon jó példa erre, akkor annak nem feltétlenül van egy összehasonlítási jegyára, mert nem csak egy egyszerű vízről, gyógyvízről vagy fürdőről beszélünk, hanem egy természetes barlangról, amiben van egy fürdő, ami nincsen Európa szerte sehol. Lehet, hogy vannak hasonlóak, épített barlangok például, ásott barlangok, és abba kialakított, vagy pincerszerű építmények, amiben kialakították, de barlang, természetes barlang nincsen. Ezért ez egy teljesen egyedülálló attrakció. Bármelyik másik attrakciónk nem egyedülálló. Szép, jó, érdekes, de nem egyedülálló. Ezért a barlangfürdő nekünk stratégiai fontosságú, hogy az folyamatosan működjön, fejlődjön, és akár újabb meg újabb attrakciókkal egészüljön ki, kiegészítő attrakciókkal. Tehát ez természetesen az összes többi attrakció segíti mind a barlangfürdőt, mind a város turizmusát, mert önmagában a barlangfürdő is kevés lenne, de ez a többi attrakciónkkal együtt, mint a Lilafüred, Diósgyőri vár, vagy éppen a belváros a Tavassa, már egy erős portfóliót, egy erős termék csomagot jelent, és ezt kell ráhúznunk a turizmusnak különböző ágazataira, típusaira, ahogy említettem. De ezt nem tudjuk ilyen mechanikusan ráhúzni, ebbe bele kell tenni azokat az identitás elemeket, amiről beszéltem. Akkor lesz értéke, és akkor nem az árral kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy igazából az az érték, ami számunkra érték, az a másoknak is érték legyen. És ekkor az ide látogató turista élményekkel fog találkozni, attól függetlenül, hogy ez mennyibe kerül. Ez a legfontosabb. Hogyha azt gondolom, hogyha a városlakók is büszkék a városukra, ha tetszik nekik a városuk, ha azt látják, hogy szépül, fejlődik, ha ők is szívesen kimennek megnézni azt az adott attrakciót, ha az ő kulturális értékük van kiemelve, és őket értékeli egy ideérkező látogató turista, és megtapsolja és dicséri, az jól esik majd az itt élőknek, és ezt értékelni fogják, és jobban szeretik a városukat, jobban fogják magukat itt érezni, és kevésbé fognak elvándorolni. Tehát a turizmusnak közvetetten mindenképpen hatása van arra, hogy innen ne vándoroljanak el az emberek. Jobban érezzék magukat a saját városukban. Ezért nem szabad a turizmus csak egy üzleti világként kezelni. Ez egy nagyon fontos demográfiai, egy lakosság megtartó tényező, amit ha így kezel egy városvezetés, akkor felelősen jár el.
Keletről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Egyke a világban ez a föld, oly parányi, és mégis ő.
Folytatjuk beszélgetésünket Szendrei Mihállyal, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnökével. A következő kérdésem is a városvezetéshez tanácsot adjunk azzal kapcsolatos. Milyen attrakciót látnál szívesen Miskolcon, ami nincs? Adjunk ötletet.
Most hogy ne kelljen ötletelnem? Én azt mondom, hogy egy civil udvar pont ezért szerveztünk, hogy jöjjenek ilyen ötletek az itt lakóktól, az itt lévő szervezetektől. Egy innovációs napot ugyanezért szervezünk, hogy jöjjenek ötletek, javaslatok, elképzelések azoktól, akik itt élnek, vagy esetleg olyan innovátoroktól, akik nemzetközi szinten is képviseltetik magukat. Tehát ha van saját ötlet, az nagyon jó, de hát itt azért olyan dolgot kell kitalálni, ami megállja a helyét a piacon is. De természetesen ki lehet találni bármit, de ha az nem megvalósítható, pláne rövid távon, akkor azt át kell gondolni. Nagyon fontos lenne a vasra, amit tervezett már az előző városvezetés is, és egyébként több évtizede szeretnék a helyiek, hogy létrejön egy avasra kötépályás, vagy nem kötött pályás, de mégis egy olyan felvonó, ami a belvárosból az avas tetőre felviszi az ide látogatókat, illetve az utazókat, illetve a közlekedőket. Ha egy ilyen létrejönne, az egyszerre lenne látványosság közlekedési eszköz, és természetesen bekapcsolná az avast a kilátóval, bekapcsolná a belvárosba. Én azt gondolom, hogy ez arra is megoldás lenne, hogy az ott lévő vendéglátó egységeket jobban ki lehessen használni, hatékonyabban, észszerűbben, sikeresebben lehessen működtetni. Ugyanis jelenleg 3 vendéglátó egység van üresen az avastetőn.
Tudunk valamit arról, hogy mi lesz a sorsa az avastetői vendéglátó egységeknek, vagy a félig kész, majdnem kész épületnek?
Hát én nem vagyok városvezető. Sőt, a holdingnak sem vagyok tagja. Ugye mi a Miskolci és Térsége Turisztikai Egyesülettel maximum ugyanúgy, ahogy egy itt élő városlakó, javaslatokat tehetünk, elképzeléseket mondhatunk, kérhetünk tájékoztatást, de azért nekünk döntési preferenciánk, döntési jogunk nincsen hatáskörünk. Amit tudunk, az az, hogy nyilván célja a városnak, hogy találjon üzemeltetőt ezekre az egységekre, de nem olyan egyszerű, hiszen még nincs kész a terület, nincs befejezve. És az is egy kétség, hogy annak, aki gondolkozik esetleg benne, hogy vajon kitermelheti-e azokat a bérleti díjakat, amiket meghatározott a előző városvezetés által felállított holding. Most egy új holding igazgatóság jött létre, nem tudjuk, hogy mi az elképzelés. Itt nyilván lehet olyan is, hogy egy város üzemelteti ezeket az egységeket, lehet olyan, hogy esetleg enged a elképzeléséből és a bérleti díjakból is, és egy rugalmasabb feltételeket biztosít a jövőbeli üzemeltetőnek. Mindenképpen célszerű lenne, ha minél hamarabb találna gazdát, hiszen egy üres épület az mindig amortizálódik, ha nincs gazdája. Tehát egy több százmillióból létrejött épületkomplexumok ne menjenek tönkre azért, mert nincsenek használva. Ez nyilván nagyon fontos tényező. Ugyanakkor azt is látni kell, hogyha azok a számok, amikről beszéltünk az elmúlt néhány percben, nem javulnak, akkor ezen nyilván elgondolkozik egy beruházó is, hogy több száz milliót adott esetben beleöljön-e olyan vendéglátó egységekbe, ahol nem biztos, hogy jelentős turista számmal számolhat. Tehát most azért főleg egy barlangfürdő bezárásával még bizonytalanabbá vált ez a helyzet, viszont azt is tudni kell, hogy egy ilyen helyzet mindig lehetőséget hordoz magában. Tehát most ugyan nem jó a helyzet olyan értelemben, hogy nyilván gyengült a miskolci vonzerők száma, vagy csökkent, de hát ebben az is benne van, hogy fog nyitni a Diósgyőri vár, mert előbb-utóbb elkészül, fog nyitni azok a vendéglátóegységek, amik az avason vannak, és be is fogják fejezni azt a beruházást, hiszen ez egy folyamat, félbe nem lehet hagyni, úgyhogy biztosan meg fog valósulni. Biztos vagyok benne, hogy a barlangfürdő is minél hamarabb nyitni fog, tehát nem hiszem, hogy évekbe fog telni, és ez azt jelenti, hogy a jövőbe, jövőképünk, a jövőbe vetett hit az mindenképpen reménykeltő. Itt ez az időfaktor, amit a legelején említettem, nagyon fontos, hogy természetesen ez erre meddig várunk, tehát hogy minél tovább várunk, annál nehezebb egyébként majd a újbóli felzárkózása a városnak. Hát ha ránk hallgatnának, akkor biztos, hogy azt javasolnánk, és azt tennék ezáltal, hogy még a megvalósulások előtt is már azon kellene dolgozni, hogy népszerűsítsük ezeket a leendő attrakciókat, hogy mire megnyílnak, addigra már a lehető legtöbben értesüljenek róla, tudjanak róla, és kíváncsivá váljanak arra, hogy ide érkezzenek Miskolcra. Ezeken az attrakciókon kívül egyébként Miskolc még számos vonzerővel, látványossággal, érdekességgel várja az ide látogatókat. Tehát szó sincs arról, hogy most annyira meggyengült volna a város, hogy nem érdemes ide jönni. Mindenképpen minden szolgáltató most azon dolgozik, hogy saját magát is aktiválja arra, hogy újabb és újabb programokat, műsorokat, vacsoraestéket és kedvező szálláscsomagokat biztosítson. Tehát ezekre ösztönözzük is őket, és szerintem Miskolcot továbbra is érdemes ellátogatni, és megnézni azokat az attrakciókat, amik jelenleg működnek, sőt fel lehet fedezni olyanokat is, amikor van nem.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Miskolci térsége turisztikai egyesületről, és akár ötleteket hol adhatnak a városfejlesztése vagy a turizmus fejlesztése kapcsán?
Hát a mi oldalunkon a www.miskolcistérsége.hu-n tudnak tájékozódni az egyesületről, illetve annak tevékenységéről. Az aktuális programjainkról, aktivitásunkról a Facebook oldalunkon, és a Miskolci térsége kukac@gmail.com-ra pedig tudnak küldeni akár e-maileket, hogy milyen javaslataik vannak, amit mi nagyon szívesen továbbítunk a városvezetés vagy az illetékesek felé. És ha egyébként mi szoros együttműködésben dolgozunk a Midmark Kft-vel, akik a Hello Miskolc oldalát üzemeltetik, és alapvetően a Miskolci Turinform irodát, ha esetleg utazással kapcsolatos kérdéseik vannak, vonzerőkkel, attrakciókkal kapcsolatos kérdéseik vannak, akkor pedig ezt a hellomiskolc.hu-t, illetve a helyi Turinform irodát kell keresniük.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 40 percben Szendrei Mihállyal, a Miskolc és térsége turisztikai egyesület elnökével, többek között a barlangfürdő bezárása utáni helyzetről beszélgettünk. Én a munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat csütörtökön reggel 8 óra után megismételjük.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hullám, majd betemet, ítéljen a föld, s az ember halkan, éli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dalt. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, Jézus újú mérlegem méri meg a szívem, földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szürték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az éget beolvad, de te bennem örök vagy. A végtelen
amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part, és ahol útjai szétszaladnak. Túléli a mulandót, ki elengedi azt, ha nem indulcs út annak, minek mennie kell, annak tömlötévé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat? Szakítszatják vélint hamis határok alatt. Ám bölcsünk végtelen égbolt kéz nem érheti fel, ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, vies újú mérlegen méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem diet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. A szültét sírban bízi, mind az idő elúszik, de ami nem múlik, világok megszűnnek, csillagok hullnak róla, fős az égek beolvan, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szültét sírban bízi, mind az idő elúszik, de ami nem múlik, világok megszűnnek, csillagok hullnak róla, fős az égek beolvan. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel, ítéljen a föld, s az ember ha akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengés, benne